Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
És ez alapvetően határozza meg a globális éghajlatot, és hát ez az áramlási rendszer néz most szembe egy komoly átalakulással, nem kis részben azért, mert a grönlandi jégtakaró olvadása miatt rengeteg édesvíz áramlik be a tengerbe, és ugye ez megváltoztatja az áramlatnak a működését.
Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
Üdvözlők a kedves hallgatókat, itt van az idei év első Zöldövezet adása. Eltarthat egy ideig, mire visszaértünk, de hát témán az van bőven most. Februárt írunk, és meglepően meleg van, ezt gondolom sokan tapasztalják. Itt a héten egyébként az időkép többször is arról írt, hogy ilyen nagyjából 10 fokkal van a megszokott átlag fölött a mostani februári napi hőmérséklet. Úgyhogy vannak meglepetések itt az év elején, és akkor beszéljünk arról, hogy igazából mi okozza ezeket az ilyen időjárási szélsőségeket. Ugye a megszokotthoz hülyen még mindig el lehet mondani, hogy tart az El Niño, viszont most már nagyjából látni a végét. Ugye kutatók nagyjából azt mondják, hogy idén nyáron már jöhet a váltás, és visszatérhet a La Niña.
Igen, nagy mániánk az utóbbi hónapokban az El Niño, de tényleg látni, hogy ez elég erősen befolyásolja az időjárásunkat. Nyilván most itt egy-egy konkrét eseményt azt nehéz pontosan levezetni, hogy ez El Niño-nak tudható-e beéppenséggel, vagy mondjuk a klímaváltozásnak, vagy valamilyen egyéb folyamatnak. Ugye az El Niño az természetes, erről nagyon sokat beszéltünk, de még a La Niña az képes elmaszkolni mondjuk így a klímaváltozásnak a hatásait, addig az El Niño az éppenséggel felerősíti. Ugye egy nagy képet nézve arról van szó, hogy ilyenkor a csendes óceánnak a egyenlítői részén melegebb a tengerfelszín, ez nyilván ott lokálisan elég erős hatásokkal, de globálisan is egy ilyen melegítő hatást lehet megfigyelni. És ugye tavaly, amikor elkezdtünk foglalkozni a témával, ugye májusban jelentette be a Meteorológiai Világszervezet, hogy kezdődik az El Niño, akkor már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon meleg időszak áll előttünk, és hát bejött a jóslat.
Hát abszolút bejött, mert 2023 hivatalosan is a Kopernikus Intézet szerint is az eddigi legmelegebb év volt hát ugye a feljegyzések kezdete óta. Ezt érdemes hozzátenni, de hát igazából most így az első hónapban is, januárban azt már tudják mérni, és itt ugyanezt tapasztalták, hogy megint csak jóval az átlag fölött van. Hogyha itt megnézzük külön-külön a hónapokat, akkor egyelőre azt lehet látni, hogy ez ilyen másfél fok, van, amikor túllépjük, van, amikor még picit alatta vagyunk, de általánosságban el lehet mondani, hogy azért már másfél fokot hozzuk. Azt aztán majd meglátni, hogy az évek során egyébként ez mennyire marad tendenciózus, szóval, hogy mérséklődik majd valamennyire a La Niñának a visszatérésével, avagy nem. Viszont ugye beszéltük, hogy hol is alakul ki ez az egész El Niño, La Niña jelenség, és hogy van hatással így a Földnek a klímájára, és hát igazából az óceánokra is komoly hatással van. Ugye itt egy eddig még nem tapasztalt melegedés figyeltek meg egyébként. Az egyik tanulmánynak a vezetője, aki ezzel kapcsolatban írta a munkáját, ő egyébként azt mondja, hogy hát elég érdekes lesz ez az elkövetkezendő időszak, ugyanis gyorsan változik nagyon a Földnek az éghajlata, és akkor itt hát felmerül a kérdés, hogy például a különböző áramlatok, amik kialakulnak, ezek hogy fognak alakulni. Ugye itt is van például az emok kapcsán egy bizonyos fajta félelem a kutatói körökbe, hogy ez rövidesen össze fog omlani. Ez pontosan nem tudni, hogy mikor következik be, itt nagyon eltérő igazából a tudományos diskurzus, van, aki már az évszázad végére mondja, de van, aki ennél sokkal hosszabb folyamatot képzel el. Egyébként Te hogy látod, vagy hogy magyaráznád el így a közönségnek például, hogy az emóknak milyen hatása van például a mi klímánkra?
Kicsit lehet, hogy messzebbről indítok. Picit még visszatérve itt az elhangzottakhoz, ugye azt mondjuk el azért, hogy ez a 2023-as rekordév, ez az iparosodás előtti szinthez képest, amit ugye 1850 és 1900 közé lövik be, ahhoz képest 1,48 Celsius fokkal volt több. Most ez az 1850 és 1900 egyébként ez egy pragmatikus dolog, tehát nyilván már előtte elkezdődött az iparosodás, csak innentől vannak adatok, igen, és ez még egy viszonylag iparosodás előttinek tekinthető időszak. Az óceánokat tekintve pedig ugye ott is rekord született, 2022 volt az előző rekord, most ahhoz képest 0,23 Celsius fokkal volt több, ez 1 Celsius fokot jelent globálisan az iparosodás előtti időkhöz képest. És amikor ezekről az adatokról beszélünk, akkor egyrészt ugye az El Niño, amiről már beszéltünk, másrészt nyilván a klímaváltozás az, ami bejön a képbe. És nagyon sokszor leegyszerűsítjük, meg leegyszerűsítik a globális felmelegedést erre a melegedő trendre. De itt ugye nagyon sokféle hatással találkozunk. És akkor rátérve az amokra, amiről itt beszéltünk, ez egy rövidítés egyébként, ez az Atlanti Meridionális Rendszer, áramlási rendszer, vagy Észak-Atlanti bukóáramlás, így szokták fordítani. Ez lényegében a Golf áramlatot is magába foglaló hatalmas áramlási rendszer, ami a trópusoktól a sarkvidékig szállít hőt, meg tápanyagot, meg szenet, ott aztán szépen lehűl, alábukik, és ez alapvetően határozza meg a globális éghajlatot, és hát ez az áramlási rendszer néz most szembe egy komoly átalakulással, nem kis részben azért, mert a grönlandi jégtakaró olvadása miatt rengeteg édesvíz áramlik be a tengerbe, és ugye ez megváltoztatja az áramlatnak a működését. Hát a következmények pedig azok elég nehezen lehet megjósolni őket, katasztrofális az éghajlatra, meg az emberiségre nézve, ha egy röviden össze akarjuk foglalni. Csak hogy a mi esetünket nézzük Európában, ha összeomlana ez az áramlási rendszer, akkor valószínűleg egy nagyon gyors és drámai lehűlés jönne, jelentősen csökkenne a csapadékmennyiség, amire mondhatjuk azt már, mint a lehűlésre, hogy hát a globális felmelegedés korában ez milyen szuper lenne, de ez olyan léptékű meg sebességű lenne, hogy lehetetlen lenne gyakorlatilag alkalmazkodni, és akkor ugye még beszélhetünk tengerszint emelkedésről, meg Amazóniának az éghajlata is összeomlana, tehát ez nagyon szerteágazó és tényleg katasztrofális jelenség lenne.
Hát és akkor már igazából nem kell időbe sokat előre menni már, mint hogy most is látni igazából a sűrűn emberek lakott által a területeken, hogy már most is elég komoly hatásai vannak csak ezeknek a kezdetleges változásoknak, ilyen például Spanyolország, ahol most elég komoly vízkorlátozás van bevezetve. Én egyébként tavaly nyáron voltam Barcelonában, és már ott is a mágikus kutat ugye nem lehetett már megnézni, mindenhol el volt zárva például az ilyen publikus kutak, és igazából nagyon sok helyen korlátozzák a vízhasználatot, és amiről még mindenképp akartam beszélni, amiről az elmúlt héten hosszú anyagot is írtál, ez a Chilében kialakult helyzet, ahol hát a tavaly talán Kanadában volt olyan komoly tűzvész, amiről nem tudom, én még régóta nem hallottam, és most Chilében azért hasonló léptékű a helyzet.
Igen, Spanyolországhoz visszatérve, jól emlékszem, te kezdtél el nálunk így először cikkezni, tehát csak hírek szintjén, hogy Katalóniában milyen katasztrofális a helyzet, aztán írtunk róla nagy cikket is. Itt Chiléhez is, Spanyolországhoz is kapcsolódóan el lehet mondani, hogy egy úgynevezett megalszáj, vagy megaszárasság sújtja ezeket a régiókat. Ez azt jelenti, hogy húzamosabb ideig, tehát évekig mondjuk jelentősen kevés a csapadék egybefüggően, és hát nyilván ennek megvannak a következményei. Spanyolországban, ahol egyébként Katalóniában pont a vízgazdálkodás az egyelőre nagyon nem tud ehhez alkalmazkodni, és ugye Katalónia, ami szokták Európa hátsó kertjének is nevezni, sokkal több vizet használ el, mint amennyi most rendelkezésre állna. Úgyhogy ott elsősorban egyelőre ez az élelmiszerbiztonsági probléma vagy vetület kerülhet elő. Chilében pedig, ahogy mondtad, most komoly erdőtüzek vannak, de tavaly előtt ott is a szárazság az ilyen mezőgazdasági szinten is nagyon durván megmutatkozott. Chilében azt mondják, hogy az évszázadnak eddig a legsúlyosabb természeti katasztrófája az az erdőtűz, bár száznál is több áldozatról tudunk, de valószínűleg több száz lesz a vége. Hatalmas károk, ugye nem nehéz belátni, tehát ha valahol aszály van, ami egyébként extrém meleggel is párosul az elmúlt időszakban, gyorsabban kiszárad a növényzet, gyorsabban kiszárad a talaj, és akkor ez egy ilyen üzemanyagként tud funkcionálni a lángok számára, és akkor ennek hosszú távú következménye egyébként az lehet, hogy ugye ahol a vegetáció kipusztul, ott nőni fog a földcsúszamlásoknak az esélye, mondjuk hirtelen jön egy nagy esőzés. Tehát ez így nagyon gyűrűzik.
Hát és felmerül a kérdés, hogy akkor nyilván az egyes helyeken másfajta alkalmazkodási metódusokat kell követni, de például Barcelonában azért az embereknek a mindennapi életére is nagy hatással lesz az, hogy azt hiszem 200 literben napi szinten korlátozták, hogy mennyit használhatnak föl, területenként eltérő, meg bizonyos tevékenységek, például a medencék feltöltése, meg az automosás ilyesmik, azok például tiltva vannak, de hogy például Chilében meg pont azt látni, hogy mintha az ilyen komoly erdőtüzekkel kapcsolatos szakértelem hiányozna, hogy ezeknek az eloltásához, a másik meg az, hogy ezeknek a megelőzéséhez.
Igen, Chilében ugye mindig is voltak bizonyos régiókban erdőtüzek, de azért messze nincs akkora tapasztalat ezen a téren, mint mondjuk egy Kaliforniában, ahol ugye szintén egyébként meg a szárazság tombol, nagyjából az egész, Amerika egész nyugati régiójában, a Mito-nak, ahogy kiszárad, ugye a Hoover gát mögötti mesterséges tó, azt hiszem nagyon sokan láthatták az elmúlt években. Voltak is ugye hírek, hogy holttestek bukkannak elő, de hát ennek ugye van egy ilyen elég komoly klimatikus vetülete, Colorado szárad. Tehát Kaliforniában ugye sokkal nagyobb, hagyományosan történelmileg sokkal nagyobb erdőtüzek voltak, most nagyon úgy néz ki, hogy Chile is e fele mozdul el, csak éppen ott semmi tapasztalat nincs. Olvastam tudósításokat, megnéztem tudósításokat, hogy az emberek egyszerűen nem kezdenek el időben menekülni, mondjuk, ha kialakul egy erdőtűz. Nyilván most mi is könnyen beszélünk arról, hogy mit lehet tenni erdőtűz esetén, meg olvashatunk róla cikkeket.
Európából ez nagyon furcsa lehet, mármint nagyon furcsa érzés nézni, mert hogy nálunk is vannak erre precedensek, főleg a nyári időszakban, főleg a délebbi országokban, de azért valahogy azt látni, hogy ilyen nagyon komoly katasztrófák azért nem alakulnak ki, és időben el vannak oltva ezek. De hogy nem tudom, hogy mennyire van meg például az edukáció a dél-amerikai országokban, ugye itthon, meg akárhova megyünk nyaralni, azért nagyon komoly jelzések vannak, hogy miket ne csináljunk az adott területen, és nem tudom, hogy ez például mennyire van meg az egyes országokban Európán kívül.
Nyilván előfordult, tehát mondjuk egy természetvédelmi területnél ott azért jelzik, hogy ne gyújtogass, de ugye pont például Amazóniánál, csak hogy Dél-Amerikánál maradjunk, ott Brazíliában, de igazából más országokban is egy elég hagyományos mezőgazdálkodási módszer, egy mesterséges tüzet keltenek, és azzal alakítanak ki új mezőgazdasági területeket. A probléma itt az, amikor ez kicsúszik a ember kezéből, és elkezd lángolni az egész őserdő. Ami még itt érdekes, hogy Chilében az egy különösen nagy probléma, hogy a fakitermelés meg papírgyártás miatt rengeteg faültetvény van. És ezek a faültetvények, ezek homogének, adott esetben nem őshonos és elég gyúlékony fafajokból állnak, és ezek is, ha kiszáradnak, akkor elég könnyen le tudnak égni. Ezek egybefüggő, semmiféle tűzvédelmi szempontot nem figyelembe vévő tömbök, amikről beszélünk.
Hát és most már a meteorológiai világszervezet is nagyon komolyan beszél arról, hogy ennek az éghajlati átalakulásnak milyen egészségügyi hatásai lesznek. Ugye azt már az előző nyarakban tapasztaltuk mi is, hogy még egy fiatal immunrendszert is eléggé meg tud viselni a meleg idő, hát még a nyugdíjasokat, hát még hogyha meg vagyunk dobva olyan hát adottságokkal Budapesten, mint például, hogy a nagy rész betombol áll minden, kevés a növényzet, kevés az árnyék, és ilyen szempontból érdemes arról beszélni, hogy a meteorológiai világszervezet most 2000 és 2019 között azt mondta, hogy nagyjából egy olyan 500 ezer környékén van a halottak száma az extrém meleg miatt évente. Ugye azt is még azt hiszem tavaly írtam arról egy cikket, hogy melyik a legérintettebb régió itt Európában az ilyen meleg miatti halálozás miatt, és hát ugye déli országok is voltak benne, de egyébként meglepő módon romániai város is volt ebben a listában, úgyhogy hát igazából nem vagyunk ettől olyan messze, és itt az alkalmazkodás a lényeg, hogy ezt hogy visszük végbe a városokba is, meg a vidéki falvakban is.
Amit itt mindenképp ki kell szerintem emelni, az a városi hősziget jelenség, amiről te is beszéltél, ugye nyilván mondjuk egy betonfelület, vagy a sűrűn épített infrastruktúra a szellőzés hiánya miatt az növelni tudja egy városnak a hőmérsékletét, és amikor ez kombinálódik a klímaváltozás hatásaival, vagy akár egy El Niño-val, akkor annak katasztrofális következményei lehetnek. Ugye az elmúlt években is rendszeresen jöttek ki a jelentések, hogy az idei nyárban ennyi ember halhatott meg Európában a hő sok miatt. Nyilván itt mindig az a nehéz, hogy most konkrétan levezetni, hogy ez az adott személy, ez a klímaváltozás miatt halt meg, vagy egy természetes forróság miatt halt meg. Ez hosszú távon egyébként érdekes kérdés lesz, tehát ugye már most vannak olyan perek, ahol a döntéshozókat próbálják felelősségre vonni, amiért nem lépnek fel kellően a klímaváltozás hatásaival szemben. Hát itt tényleg minél később alkalmazkodunk, illetve csökkentjük a kibocsátásunkat, potenciálisan annál több emberi élet fog a lelkünkön száradni.
Hát igen, és itt a rövid távú és a hosszú távú megoldásokat is azért mérlegre kell tenni, mert hogyha megnézzük például az új építésű házakat, most már nagyon kevés helyen van olyan, ami rossz hőszigeteléssel lenne, vagy például ne lenne benne klíma, és hát ugye ezek rövid távon nagyon jól jönnek, csak hát ugye az építőiparnak hatalmas karbonlábnyoma van, hogyha megnézzük azt például, hogy a klímáknak például milyen kifele sugárzása van, vagy milyen rossz hatása van ilyen szempontból, úgyhogy ezeket is érdemes mérlegre tenni szerintem.
Nyilván itt azt is érdemes, hogy a mondjuk klíma esetében ez az áram az honnan érkezik. Tehát, hogyha egy a hálózatban lévő energia nagy részét azt szénerőművek segítségével állítják elő, akkor egy klímával nem nagyon vagyunk beljebb. De mondjuk, ha már zöld energiából származik, és mondjuk télen a klímát fűtésre is használjuk, ahelyett, hogy mondjuk gázt használnánk, akkor az már számít valamit. Ugye új építésű épületeknél is el szoktuk mondani, hogy azzal, hogy jobb a hőszigetelés, azzal rengeteg energiát tudunk egyébként megspórolni. Nem az utcát fűtjük vagy hűtjük, ugye. Tehát ennek két oldala van. Igen, egyébként a építőiparnak gigantikus a kibocsátása. A cementgyártás például az egy rendkívül nagy emisszióval jár. Ezek kizöldítésre váró területek EU-s szinten például mindenképpen szabályozni fogják az elkövetkező években.
Hát és ugye nem mindegy, hogy az egyes országok vagy az egyes városok hogyan kalmazkodnak például az ilyen mediterrán városokban. Azt lehet látni például, hogy bizonyos szabadtéri munkák már bizonyos időszakokban nyáron tiltva vannak, úgyhogy igazából ilyen időszakos megoldások vannak abszolút.
Hát ugye eleve a siestát nem hülyeségből találták ki a déli országokban, ugye? Most egyre inkább tolódunk a fele, hogy korábban fog kezdődni valószínűleg, és tovább tart.
Igen. Amiről még szerintem mindenképp beszéljünk, itt fontos tanulmány is született az elmúlt hónapokban, és az az, hogy a klímaváltozás igazából úgy néz ki, hogy gyorsabban zajlik, mint ahogy mi gondoltuk. A másik pedig igazából az, hogy amiről már beszéltem is itt a felkonferálásban, hogy a másfél fok környékén vagyunk, de egyes kutatók már kijelentik, hogy itt túléptük a másfél fokot, míg mások ettől még azért óckodnak.
Itt a tanulmány, amiről beszélünk, az Ausztrália régiójában élő tengeri szivacsok maradványain alapul, ezeket elemezték, ezek alapján próbálták rekonstruálni a óceáni hőmérsékleteket, és arra jutottak, hogy a klímaváltozás a vártnál korábban megkezdődött, tehát már ez 1860-as, 50-es évek előtt elindult, és hogy emiatt egy másfél Celsius foka alá van becsülve a klímaváltozás mértéke. Uh-huh. Itt ami problémás lehet, hogy a tanulmány ezt külön ki is emelte, hogy nem 1,2 Celsius foknál tartunk, hanem 1,7 Celsius foknál. És ez egy, szerintem egy nem túl jó kommunikáció, mert azt sejteti, hogy itt ugye a Párizsi Klímaegyezményből csúsztunk ki bőven. Most arról lehet beszélni, szerintem beszéltünk is már, hogy most mennyire tartható a 1,5°C a század végéig. Egyre inkább úgy néz ki, hogy inkább a 2°C lesz realitás. De az, hogy most átlépünk a 1,5°C-ba, az semmiképp sem nevezhető hosszú távú trendnek. Igen, most közel 1,5°C-kal fölötte vagyunk az iparosodási előtti szintnek ebben az El Niño-s évben, 1,48, ugye, említettük. De ez hosszú távon, ez nem így lesz. Vagy középtávon. Század végére elérhetjük, de az következő 5 évben nem lesz minden esztendőjén. Probléma itt az, hogy alapvetően a referencia évet tennék korábbra ezek a kutatók. Tehát azt mondják, hogy nem 1850, hanem mondjuk 1840 legyen a referencia év, hiszen már akkor is kimutatható volt valamilyen szinten az éghajlatváltozás. Csak hogy ugye egy pragmatikus döntés miatt lett kijelölve, ahogy már előbb is említettem, ez a 1850-es év, hiszen ekkortól vannak mérési adataink. Azelőtt is lehet rekonstruálni hőmérsékleti értékeket, de nincsenek konkrét.
Hát nem véletlenül jelezzük mindig azt, hogy ez nem azért a legmelegebb, hanem a feljegyzések
kezdete óta. Pontosan a feljegyzéseket kell mindig nézni. Úgyhogy itt igen, lehetséges, hogy már előbb megindult, persze, ezt lehet mérni, csak ez a kommunikáció nem mindegy, hogy úgy beszélünk 1,7°C-ról, hogy más tekintünk viszonyítási alapnak, mint a Párizsi Klímaegyezmény. És akkor olvastam olyat is egyébként, hogy azért itt módszertani problémák is vannak. Tehát ez az egyetlen ausztráliai régióba begyűjtött maradványokon alapuló eredmény, ez egyébként ellentétes sok más óceáni mérési adattal, és azért nehéz elképzelni, hogy egyetlen régiónak a adathalmaza az felülírhatna a globális megfigyeléseket.
Hát igen, és ugye itt a tanulmányban azt is kiemelik, hogy a szárazföldi hőmérséklettel is, vagy átlag hőmérséklettel is beszélnek. Ez egyébként mennyire reális szerinted így az előző kutatások alapján, vagy itt speciál volt-e nagy eltérés az előzőekhez képest?
Abszolút, abszolút hatalmas eltérés van, meg tényleg ugyanott tartunk, hogy más tekintünk alapnak. Az, hogy 1850 lett kijelölve iparosodási szintnek, mondjuk így, iparosodás előtti szintnek, az tényleg gyakorlati volt. Ez egyszerűen így alakult, mert onnantól vannak adataink rendesen.
És hát itt az időjárásnak a változásai azért még sok rendszert átalakíthatnak, ilyen például az is, hogy milyen skálákon mérjük a hurikánokat. Ugye itt jelenleg 5 kategóriát különböztetünk meg, viszont az elmúlt években több olyan eset is volt, amikor az eddigi maximumot átlépte, és emiatt szakértők azt javasolják, hogy egy 6. kategóriát is hozzunk létre. Itt az egyes kategóriába például az esik, ami... Hát ugye Magyarországon nem sűrűn találkozunk ilyen jelenséggel, viszont azért, hogyha kicsit keletebbre, nyugatabbra megyünk, ott azért fellehetők ilyenek. Az egyes kategóriába az tartozik, amikor legalább 119 km/h sebességű, az ötös kategóriába pedig az, amikor 252 km/h-nál kezdődik. Ugye itt egy magasabb kategóriát jelentene ez, ami igazából abból fakad, hogy olyan 300 km/h szélerőjű ciklonokat már nagyon sokat találtak az elmúlt években, és így igazából nem nagyon fér bele ebbe a skálába.
Igen, a jelenlegi, hogy ez a Saffir-Simpson féle hurikán skála, amit a legtöbbször használnak, ez valóban 5 fokozatú, és ugye nincs felső, tehát az 5 a max. És ez a javaslat, ez arról szól, hogy húzzunk meg még egy sávot, és legyen 6 a max, mert már az elmúlt években, emlékszem, az elmúlt 10 évben talán 5 olyan trópusi ciklon volt, ami már annyira erős volt, hogy az megérne egy külön kategóriát. Ilyen volt például a Haiyan Typhoon, a Fülöp-szigetekre csapott le 2013-ban, és mindez ugye a érvelés szerint arra vezethető vissza, hogy a klímaváltozás miatt a hurrikánok és a hasonló szélsőséges időjárási események egyre gyakoribbak lesznek, a már emlegetett meg a szárazságoktól egyébként a trópusi ciklonokig, egyre gyakoribbak és egyre intenzívebbek. És most itt beszélhetünk Chiléről, meg beszélhetünk Fülöp-szigetekről, és magyar ésszel fel sem fogható természeti katasztrófákról, de hát mi is látjuk. Tehát a brutális hőhullámok azok minket is sanyargatnak, meg a szárazság, meg április közepi hóvihar akár, úgyhogy nyilván más léptékben, de minket is elérnek ezek.
Hát és hogyha már a hőhullámokat említetted, nekem erről a skála változtatásról például az itt eszembe, hogy itt az elmúlt években ugye Amerikában nagyon sok hurikánnak adnak nevet, viszont most például Spanyolországban már a hőhullámoknak is elkezdtek nevet adni, úgyhogy itt az ilyen szokásokban, meg a mérésekben elég nagy változásokat hozhat az, hogyha így igazából már tényleg szembe találkozunk azzal, hogy milyen változások következnek be ezek hatására. És akkor így a műsor vége fele tendálva beszéljünk egy olyan témáról, aminek már külön adást is szenteltünk egyébként tavaly, és hát ez nem más, mint a cápatámadások. Ugye itt a populáris kultúrában nagyon például a cápák filmnek a hatására úgy gondoljuk, hogy ezek rettenetes állatok, és az embereknek aztán tényleg nagyon tartani kell tőlük, miközben hát igazából ez nagyon úgy néz ki, hogy fordítva van, mert hogyha két számot összevetjük, hogy mennyi kárt okozunk mi például a természetnek, a cápáknak a kiirtásával, és az, hogy hány cápa sebesít meg embert egy év során, hát nem igazán összemérhető a kettő.
A Floridai Egyetemnek ugye van ez, amire most utalgatni fogunk, minden évben kiad egy ilyen nagy cápa támadási adatbázist, ahol összeszedik, hogy az előző évben mennyi eset történt, külön kiemelve a provokált, a provokálatlan, illetve a halálos eseteket. A provokált az, hogyha a strandoló oda megy a cápához, és megsimogatja a fejét, meg megpróbálja megetetni, akkor nyilván kiválthat mondjuk egy védekezési mechanizmust a cápából. A provokálatlan az, amikor nem nagyon tudjuk megmagyarázni, hogy az a támadás pontosan miért történt, nem volt egyértelmű kiváltó oka. És 2023-ban 69 provokálás nélküli történt, 2022-ben 57, tehát egy minimális növekedésről beszélhetünk, de azért, ha mondjuk a kutyatámadások számait néznénk meg globálisan, ez eltörpül, ugye. 2023-ban 22 provokált eset volt, 22-ben 32, tehát ott a tavaly előtti érték volt több, illetve tavaly 10 haláleset történt, tavaly előtt pedig mindössze 5. Tehát itt igen, mondhatjuk, hogy egy kétszeres növekedés történt, de ezek azért kis számok, meg ugye hát sajnos nagyon sokszor ilyen nüanszokon múlik, hogy egy áldozat az túlélje, vagy csak súlyos sérülés szenved egy cápatámadásnál. Viszont ha provokálatlan nagy átlagot nézzük, az utóbbi 10 évben az ilyen 74 volt, ha jól emlékszem, tehát a évtizedes átlagot nézve még mindig az alatt vagyunk.
És hát vannak különösen veszélyeztetett emberek, ilyenek voltak a szörfösök, ugyanis a legtöbb áldozat igazából közülük került ki, és hát szerintem nem kell nagyon sokat keresgélni például a közösségi médiában se, hogyha azt akarjuk látni, egyébként egy ausztrál szörfversenyen is többször volt olyan, hogy felbukkant cápa. Na és akkor tegyük a mérlegnek a másik felére azt, hogy az ember hogyan bánik ezekkel az állatokkal. Ugye azt hiszem még az első vagy a második közös adásunkban beszéltünk a Seaspiracy-ről, amiről megoszlanak a vélemények. Arra szerintem mindenképpen jó volt, hogy felhívja a figyelmet, hogy a túlhalászatnak, populárisabban is felhívja a figyelmet arra, hogy a túlhalászatnak milyen veszélyei vannak, milyen állatokat érintenek ezek, és hát ugye itt a cápák is nagyon komolyan érintettek. Nagyjából egyébként egy friss tanulmány szerint olyan 80 millió cápa elpusztulását okozza ez a tevékenység, és hát ugye itt még széles köre van annak, hogy ez miért lehet, de valószínűleg a legnagyobb az, hogy Dél-Kelet-Ázsiában és már elég sok helyen a cápa úszonynak van egy ilyen kultusza, vagy egy ilyen társadalmi rangot jelez például sok ázsiai országban, hogyha valaki ilyet fogyaszt, és ehhez nagyon-nagyon durva körülmények vezetnek, uszonylevágás, stb. Ugye itt a dokumentumfilmben egy ilyen piactérre is bemennek, ahol ilyeneket árusítanak, és hát nagyon figyeltek arra, hogy azért ez ne legyen megörökítve az embereknek, hogy lássák.
Igen, ez a tanulmány, amire hivatkozol, ez ugye azt mondja, hogy évente nagyjából 80 millió cápát ölnek le, ez különböző fajokat jelent, de valószínűleg de ilyen becslések alapján 25 millió egyed lehet veszélyeztetett. Ugye Ez egyrészt azt gondoljuk, hogy nyilván embertelen, tehát ha az ember megnézi ezt a dokumentumfilmet, akkor ott azért nem meghamisított felvételeket fog látni, és igen, ez tényleg nagyipari mészárszék, egy úszó mészárszék, egy cápahalász hajó. De amellett, hogy ez embertelen, a ökoszisztémára is katasztrofális hatást gyakorol. A cápák azok rendkívül fontos szerepet töltenek be a tengeri élővilágban, és egyébként meglepően keveset tudunk még róluk. Pont január végén volt ugye nagy zöld hír, hogy valószínűleg először sikerült megörökíteni egy bébi fehér cápát, amit korábban nem is láttak, újszülött fehér cápát, ugye. Tehát rengeteg még a kérdője velük kapcsolatban. És egyrészt ugye ez, amit említettél, a cápa úszony iránti kereslet az, ami hajtja ezt az egészet egészen embertelen módon, tehát a eljárás az az, hogy kifogják a cápát, levágják az úszonyait, aztán visszadobják a tengerbe, ahol nem fog tudni úszni, úgyhogy lemerül a tenger fenekére és szépen elpusztul. Kifejezetten hosszantartó kínokat okozva az állatnak. A másik pedig ugye ez a bycatch, ez a mellékfogásként szokták fordítani, amikor nem célzottan a cápát fogják ki, de hát bekerül a hálóba és elpusztul. Úgyhogy hatalmas piacról van egyébként szó. Most elég sok szabályzás van, amivel próbálják a cápa úszony utáni keresletet csökkenteni, vagy a cápa úszony halászatot mérsékelni, de hát egy viszonylag kontraproduktív. Szóval elég sok halász úgy néz ki, hogy átáll arra, hogy az egész cápát hasznosítsa, ne csak a cápa úszonyt, úgyhogy emiatt új piac nyílik. A becslések alapján 2000-ben 157, 2011-ben pedig ilyen 380 millió dolláros volt a cápa, illetve rája húspiac. Most a legfrissebb adatok alapján már 2,6 milliárd dolláros, tehát hatalmas kereskedelemről van szó.
Hát pedig azért a bálnavadászatnál például láttuk, hogy ott a különböző szabályozások azok volt, hogy tudtak eredményt hozni. Ugye akkor ez alapján például a cápák esetében ez nem mindenképp mondható el. Itt szerintem az is fontos igazából, hogy szövegezik meg ezeket, és hogy szorítják sarokba például azokat, akik a fekete piacra szánják ezeket az állatokat, vagy ezeket a termékeket.
Hát meg szerintem nem tudom ugyan bizonyítani, de nekem egy erős megérzésem, hogy azért a bálnákkal kapcsolatos emberi érzelmekre is lehetett játszani, amikor a vadászatot azt korlátozták. Tehát egy nem tudom, szürke bálnát és a mellette úszó bórját, ez mindig könnyebb lesz eladni természetvédelmi kommunikációs szempontból, mint a kis fehér cápánkat, aki a Spielberg óta tudjuk, hogy egy brutális gyilkológép, holott nem egyébként.
Ha fel kell kérni Spielberget, igen. Szabadítsátok ki.
Egyébként ő már, ha jól tudom, Spielberg utólag azt mondta, hogy megbánta, hogy ilyen rossz színbe tüntette fel a cápákat, úgyhogy ezt ő is belátta. De igen, nyilván ez nehéz. Meg az is, hogy ugye bálnákból vagy cetfélékből kevesebb van, mint mondjuk cápa, meg rája folyókból, úgyhogy lehet, hogy akár ez is nehezíti a védelmüket, de tény, hogy egyelőre messze nem olyan hatékony a védelmük, mint a cetfélék esetében. Még zárásként egy picit klíma témához térjünk vissza. Későbbiekben szerintem nagyon sokat fogunk ezzel foglalkozni a EU-nak a klímapolitikájával. Ugye 2024 júniusában jönnek a európai választások, úgyhogy én arra számítok, hogy év második felében ez erősen fel fog pörögni, és már most vannak események egyébként. A bizottság például elkezdi kidolgozni, hogy miként lenne 2040-re 90%-ra csökkenteni a EU-s kibocsátást 1990-hez képest, majd a választásokat követően lesz egyébként egy jogalkotási javaslat, de ez lényegében mindenre ki fog ugye terjedni, az ipartól a közlekedésen át, mondjuk az otthoni energia használatig, ugye 2050 a nettó zéró célunk. És ennek kapcsán még hoztunk egy cikket, amit még nem dolgoztunk fel teljesen, hogy itt a zöld törekvések részeként már februárban a bizottság elkezdett foglalkozni a szénbefogó, tároló és szénfelhasználó technológiákkal, amikkel ugye COP28 kapcsán már beszélgettünk.
Igen, és itt is, ami kijön emelve az EU-s honlapon, ami nekem abszolút érdekes volt, főleg itt a konferencia után, hogy ugye ez egy egyre növekvő iparág lesz, hogy nem csak az, hogy korlátozzuk a kibocsátásunkat, hanem hogy a már meglévő kibocsátásunkat hogyan tudjuk kicsit visszafordítani. És ami kifejezetten tetszett ebbe a javaslatba, ugye itt Ursula von der Leyen is beszél ebben a cikkben, és lényegében azt hangsúlyozta, hogy az EU-ban is egy ilyen direktívaváltozás előtt állunk igazából, szóval hogy beruházások kapcsán is egyre nagyobb figyelem fordul majd arra, hogy például az építőiparban is olyan megoldásokat alkalmazzanak, amelyek már igazából fenntarthatóságot sejtetnek. A másik pedig az, hogy ugye kiemelt feladat lesz az ilyen szénbefogó technológiáknak a fejlesztése. És hát ugye az, hogy kifejezetten támogatni fogják ezeket a megoldásokat. Ugye itt most az EU kapcsán nagyon sokszor elmondható, hogy ez egy végtelenül bürokratizált rendszer, és hát ez a mindenféle EU-s programok esetében is pontosan ugyanígy van, ezt kívánják egy kicsit leegyszerűsíteni azok számára, akik például zöldebb megoldásokat kínálnak majd a jövőre nézve.
És itt zárójelben tényleg mondjuk el, hogy ugye amikor a dubai COP-ról beszéltünk tavaly évvégén, COP28-ról, akkor ott ugye kiemelten foglalkoztak ezekkel a szénbefogó technológiákkal, hogy ezeket sokkal aktívabban kellene támogatni, és akkor is elmondtuk, és most is mondjuk el, hogy ezek a módszerek egyelőre egy gyerekcipőben járnak, tehát hogy itt rengeteg kutatásra és fejlesztésre lesz szükség, mire ez mondjuk tényleg tetemesen hozzájárulhat majd a légköri széndioxid szint csökkentéséhez. Úgyhogy kérdés, hogy ez az EU-s döntés, már ha a belátható időn belül születik döntés, ennek lesz-e bármi érdemi hozadéka, mert ez egyelőre nagyon távoli célnak tűnik, hogy ugye itt a közleményben is, a bizottság közleményében is az volt, hogy majd el kell kezdeni vizsgálni, hogy ezek a szénbefogó technológiák, ezek mennyivel tudják csökkenteni a légkörben lévő széndioxid szintet, meg hogy hol lehet majd a tárolóhelyeket kiépíteni az EU-n belül.
Egyébként főleg a közel-keleti országok tettek erre nagy hangsúlyt a konferencián.
Pontosan. Kérdés, hogy egyáltalán lesz érdeklődés erre, mert már nagyon sok tőkére lesz szükség, hogy ezt érdemben lehessen fejleszteni, és nem véletlen, hogy a közel-keleti országok foglalkoznak ezzel, ugyanis ott van erre pénz.
Hát reméljük, hogy egyszer majd a közel-keleti országok vezetői, vagy egy Elon Musk is ráfókuszál erre a témára, és bizonyos dolgok helyett inkább majd erre fókuszálja az energiáját, és figyelmét, és hát a pénzét is. Akkor ennyi lett volna már a zöldövezet. Következőre jövünk majd új témákkal.